Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Elektromos és hibrid technikák az új autópiacon, ezzel kezdjük a mai műsort. Majd a koronavírus okozta helyzet ingatlan piaci hatásait, valamint a távunk a terjedésének szükségességét és lehetőségeit elemezzük. 7:30-tól olyan témákat vetünk fel, hogyan reagál a turisztikai szektor a koronavírus okozta sokra, illetve miként lehet védekezni az adathalász kísérletek ellen, amelyek szintén a vírus miatt kerültek előtérbe. Még 8 óra előtt arról is szótejtünk, hogy mekkora az esély a két nagy nyári sportesemény, a foci EB és a tokiói olimpia elhalasztására, erre egy sportközgazdász válaszol. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától pedig a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Először a Pécsi Tudomány Egyetem virológusától, dr. Kenesei Gábortól kérdezünk meg mindent, amit a koronavírusról tudni lehet. Van-e például alapja annak a szóbeszédnek, miszerint nem is a természetből, hanem egy laboratóriumból ered a vírus, és tényleg segít-e a kézmosás, illetve mik a kutatók nehézségei. 10:30-tól pedig korunk egyik népbetegsége lesz a téma, az érszűkület. Miért alakul ki, és mit lehet tenni ellene? Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk, amelyben hétről hétre autózással kapcsolatos érdekességekkel foglalkozunk. Ezúttal témánk az elektromos és hibrid technikák további terjedése az új autópiacon. Mi várható ezen a téren az idei évben? Andor Attila Zám Donátot, az Opel Magyarország termékkoordinátorát, egyben termékfelelősét kérdezte a részletekről.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Sokat beszélünk ebben az állandó rovatban az egész autószektor, hajtásláncok, piac és mindennek a változásáról, és én hallottam olyan véleményeket, hogy gyakorlatilag már ebben az évben nem lesz olyan új autó, amiben ne lenne valamiféle elektromos rásegítés. Majd te igazságot teszel, hogy ez reális vagy sem, de az tény, hogy a laikus szemlélő folyamatosan arról olvashat, hogy az autógyártók úgy nyilatkoznak, hogy több 10 elektromos modellt dobnak piacra 1-2 éven belül. Mi az, amit idén ebből érezhetünk?
Azt mindenképpen, hogy gyakorlatilag szerintem én se tudnék olyan márkát mondani, aki nem rukkol elő ebben az évben már több elektromos, vagy részben elektromos, vagy hibrid megoldásával. Viszont az azért egy erős túlzás, hogy ebben az évben már minden autóban lenne ilyen technika. Bizonyos szegmensekben, bizonyos márkáknál előfordul, látunk ilyet. Ez a kérdés kiemelten függ attól, hogy az adott gyártónak mennyire tiszták a belső égési motorjai. Az a benzinmotorunk, amit a legtöbb autónkban használunk, ez az 1-2-es benzinmotor, amit egyébként már Szent Gotthárdon is gyártunk. Ez egy kiemelten tiszta motornak számít. Az Opelnek ebben az évben még nincs arra szüksége, hogy a könnyű hibrid rendszert alkalmazza a kis benzines belső égési motorja mellett, hiszen az európai szabályozásnak így is meg tudunk felelni.
Aztán azért vannak olyan hangzatos szalagcímek, hogy befejezték a belső égésű motorok fejlesztését, meg a mostani az utolsó generációs belső égésű motor, ilyenekről is lehetett olvasni, akár prémium gyártóknál is. Na most hát azért egy motor családnak az életciklusa az mondjuk 10 év. Tehát, hogyha most befejezték a fejlesztést, és most van egy viszonylag modern benzin motor család, akkor még azért ez egy szűk évtized, ez eddig biztos, hogy ketyeg, nem?
Ez így van. A prémium gyártók kérdését érdemes egy picit külön választani. Nyilván egy prémium autót jellemzően sokkal magasabb átlagos teljesítmény szinten vásárolnak az ügyfelek. Ott jóval erősebben érezteti a hatását ez az Európai Uniós szabályozás, tehát ott sokkal nagyobb szükség van arra, egy sok száz ló erős prémium autó esetében teszem azt, hogy valamilyen hibrid rendszert, vagy akár tisztán elektromos kivitelt fejlesztenek, illetve beépítsenek az autókba. Általánosságban a piacra tekintve én azt gondolom, hogy minden márka, ideértve az Opelt is, elmondhatja, hogy a következő 1-2 évben hány elektromos vagy hibrid modellünk érkezik. Viszont az, hogy ebben az évben, kérdésedre válaszolva, minden modellben megjelenik-e valamilyen hibrid rendszer vagy elektromos hajtáslánc, ezt én még túlzásnak érzem. Ami reálisabb talán az az, hogy 2023-2024-ben már minden modellben elképzelhető vagy választható elektromos vagy hibrid hajtáslánc. Még akkor sem feltétlenül mondanám azt, hogy minden csak hibrid lesz, akár könnyű hibrid, ez nyilván a szabályozásnak az alakulásától is nagyban függ.
Most nyilván általánosságban a piacról beszéltél, tehát minden egyes márka, minden egyes modelljében vélhetően 23-24 környékén választható lesz elektromos vagy hibrid autó is, ugye? Igen. Nyilván nagyon sokat beszélünk az elektrifikációról általában, de arról kevesebb szó esik, hogy mennyire kerül be a villanyautózás az áruszállításba.
Előbb-utóbb erre is óhatatlanul szükség lesz, hiszen az Európai Unió szabályozás, bár most első körben még csak a személyautókra vonatkozik ez a kiemelten szigorú, általad is említett 95 grammos flotta átlag érték, de ez be fog gyűrűzni a haszonjárművek világába is. Mi nyilván elsősorban a könnyű haszonjárművek kategóriáról tudunk nyilatkozni, és a Vivarónak már ebben az évben, az ősz folyamán megérkezik a tisztán elektromos változata, aminek hallatán sokan ráncolhatják a szemöldöküket, vagy fölvonhatják a szemöldöküket, de én azt gondolom, hogy bár a távolsági szállításban valóban nem reális, hogy a tisztán elektromos hajtáslánc az nagy népszerűségre fog szert tenni.
Tehát akkor viszont mondjuk kipufogó nélküli nyerges vontatókat egyhamar nem fogunk látni az európai utakon.
Elképzelhető, hogy fogunk, én is olvasok már erről különböző információkat, viszont mondjuk egy Vivaró kategória esetében ez inkább a városon belüli szállításra jelenthet gyógyírt. Az elektromos Vivarónak olyan 300 km körüli hatótávja lesz.
Nyilván itt ugye azért van egy olyan gondolat, kényszer szándék is, hogy azért egy Vivaró, vagy beszélhetünk mondjuk kombóról, sok esetben az utolsó láncszem a logisztikai láncban, tehát olyan áruszállítókról beszélgetünk, ami közvetlenül az adott akár belvárosi üzletbe, ugye folyamatosan a dízelek kitiltása, védett zónák létrehozása van napirenden, elsősorban mondjuk német nagyvárosokban, de azért ez egy trend. Tehát minden gond nélkül el tudja juttatni az adott árut a végfelhasználóhoz, vagy éppen a kiskereskedelmi üzletbe.
Így van.
Viszont ugyanakkor egy nyerges vontató, ami jó pár 10 tonnát mozgat. Mondjuk a villanymotor nyomatékos, de nehéz elképzelni.
Én azt gondolom, hogy ott már akkora kapacitású akkumulátorokra lesz szükség, hogy annak a töltésével lesznek inkább bajban, illetve az lesz inkább a szűk keresztmetszet, mert ilyen több 100 kilowattos töltő, ami azért önmagában is egy elég extrém teljesítmény, az még nem sok helyen van, főleg nem Magyarországon, látni már, és nagyon jó irányba halad, az szerintem még infrastruktúrálisokból is nagyon messze.
Közben azért változatlanul dúl az SUV láz. Felvétel előtt beszélgettünk, és akkor is hangsúlyoztad, hogy azért a fogyasztók nagyon-nagyon szívesen válogatnak a nagyobb kerekű terepjárós jellegű autókból. Itt az Opel válasz az, hogy jön a Grandland X plug-in hybrid, de hát SUV kategóriákról beszéltünk, mi várható még?
Mokkaből a jövő évben érkezik a teljesen új generáció, amiből talán elmondhatom, hogy még ebben az országban csak én láttam először az első prototípusát ennek az autónak Németországban. Magában hordozza majd a jövő Opeljeinek a stílusjegyeit. Tehát az új Mokkából természetesen tisztán elektromos változat is fog készülni.
És egyébként ugye a Grandland X egy kicsit nagyobb SUV, a Mokka egy kicsit kisebb. Hogy látod a piacot? Mennyire népszerűek a kisebb méretű SUV-k összességében?
Nehéz letagadni, hogy a kisebbek felé tendál a piacnak a volumen oldalról nézve a nagyobbik része, viszont ez a szegmens annyira tele van, ugye nyilván az összes gyártó reflektál erre a hatalmas igényre, ami a városi terepjárók iránt mutatkozott az elmúlt években. Most már nincs olyan alszegmense az SUV-nek, amire ne tudnánk legalább 3-4-5 autót felsorolni. Tudunk kis SUV-ket, közepeseket, nagyokat, kupéformájúakat, robosztusakat, összkerekeseket, gyakorlatilag nincs olyan alszegmens, ami ne lenne teljesen tele. Olyan részletes itt a kínálat már, hogy mindenki megtalálhatja a saját szája ízének való autót.
Az elmúlt percekben Zám Donáttal, az Opel Magyarország termékkoordinátorával beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Autózás után pedig folytassuk egy igencsak aktuális témával a hétvégi menetrendet. Nincs összefüggés az ingatlanárak februári emelkedése és a koronavírus hatásai között. Erről a Balla ingatlan tulajdonos vezetője beszélt a Trend FM-nek. Balla Ákos szerint természetes, hogy a befektetők a járvány okozta pánik miatt igyekeznek a biztonságosabb ingatlan befektetések felé fordulni, viszont fontosnak tartja, hogy ezek a hatások csak hosszabb távon fognak lecsapódni az árakban. Péler András interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Érdemes megvizsgálni minden piacon, így az ingatlan piacon is, hogy milyen hatást gyakorolt ez a piacra eddig, vagy milyen hatást tud gyakorolni a következő időszakban. De ebben a szempontból azt gondolom, hogy még inkább a jövőt érdemes, hogy megnézzük, nem pedig a múltat, hiszen egyébként ugye alig pár hete van az országban jelen ez a vírus, és ugye nagyon kis számú fertőzött van. Ennek köszönhetően ugye azt a hatást, amit esetleg a vírus akkor fog kifejteni, amikor ez tömeges lesz, azt már még nem tudjuk megbecsülni. Várható viszont az, hogy amennyiben ugye ez a vírus már egy tömeges megbetegedést fog okozni, akkor az emberek egyre kevésbé akarnak elmenni ingatlanokat megnézni, vagy az eladók egyre kevésbé akarnak majd ingatlanokat, megtekintőket fogadni a saját lakásukban, hiszen ugye félnek ettől a fertőzéstől, úgy pedig, hogy nem tudunk ingatlanokat megnézni, úgy nem is tudunk vásárolni, tehát ez lelassíthatja a piacot. Ma még nem ez a helyzet van, ma azt mérjük, hogy a februári adatok nagyon jók voltak, februárban nagyon jól működött, nagyon jól mozgott az ingatlanpiac, ezt hiszen semmiféleképpen nem szabad a koronavírusnak a számlájára írni, mint pozitívum. Ez annak köszönhető, hogy az állampapír kihívója lett, ugye a mindenféleképpen az ingatlan piaci befektetés az elmúlt hónapokban, köszönhetően annak a magas inflációnak, ami ugye nem pozitív az állampapír magas hozamához képest, hiszen ez a magas hozam már inkább csak egy mérsékelt hozamát törpül egy magas infláció mellett, miközben azért az ingatlan piaci befektetésektől mindenki azt várja, hogy hosszú távon legalább az inflációt meghaladó mértékben növekszenek az ingatlan árak.
Hát igen, februárban láthattuk itt azt, hogy egészen jól teljesített az ingatlan piac, hogyha a növekedés oldaláról nézzük, azzal szemben, hogy január elején pedig érezhető volt a csökkenés. Eléggé nagy itt most a hullámvasút, a kilengés. Mit várhatunk akkor a következő hónapokban, visszaesés diagnosztizálsz pontosan a vírus hatásai miatt?
Kettős hatás lesz, hiszen ugye ez a magas inflációs adat, ez valószínűleg hosszú távon fog kereslet növekedést okozni. De hogyha a kereslet nem tud kibontakozni, nem tud kiteljesedni, tehát nem tud megvalósulni maga a vásárlás, ami ugye egy többszöri nézelődéssel, ügyvédhez való többszöri elmenetellel jár, akkor a kisebb vagy a nagyobb befektetők nem fognak tudni erre valóban reagálni. Természetes az, hogyha a tőzsde rossz pozícióban, a rossz helyzetben van, akkor az emberek kivonják onnan a pénzüket. Első lépésben ugye ez egy bankszámlára kerül. Az, hogy egy ingatlan vásárlás történjen meg, az nem a második lépés, hiszen ugye a harmadik lépés az, hogy egyáltalán tájékozódunk a piacon, a negyedik lépés az, hogy döntést hozzunk, az ötödik lépés az, hogy előkészítjük a tranzakciót ugye ügyvéddel, és ugye csak a hatodik, hetedik lépés az, amikor már a tranzakció megvalósul, úgyhogy nagyon sok lépés kell addig bekövetkezni, ameddig az ingatlanpiacon érezni fogjuk ezt a hatást, ezt tudja lassítani ugye ez a vírus. Bízunk abban, hogy ugye ezt a járványt nagyban meg sikerül fogni, fékezni, és ugye nem lesz ez akkora hatással az ingatlanpiacra. Egészen biztos, hogy a turizmus például sokkal jobban meg fogja sínleni ugye azt a hatást, amit már egyébként látnak ugye azt a magyar szállodák. Mozik, színházak, rendezvények, ahol ugye tömegek vannak jelen, egészen biztos, hogy kerülni fogják ugye ezeket az emberek, de az, hogy mondjuk a normál élethelyzetüket megváltoztató, költöző emberek lelassuljanak, ne vásároljanak, ne adják rá a lakásukat, ezt ugye egy picit már nagyobb vírus fertőzött szám kell, hogy leállítsa csak.
Mit várhatunk? Ugye mindig nagyon nehéz jósolni, de hogyha itt egy kicsit megreked az ingatlan piac pont ezek miatt a hatások miatt, amikről beszélgettünk, akkor nagyjából egy ilyen hány százalékos visszaesés lehet az ingatlan árakban így előrevetíteni?
Januárban árak tekintetében kerülettől, városrésztől függően 2-8% közötti árcsökkenést mértünk a 2019-es év csúcsértékéhez képest. Nem tudom azt mondani, hogy decemberhez képest, mert december egy nagyon gyenge forgalom volt, tehát inkább egy 2019-es csúcshoz visszanyítanám ezt a visszaesést. Forgalom tekintetében pedig körülbelül 10%-kal volt kevesebb az a forgalom, mint ami egyébként mondjuk egy évvel ezelőtt volt, vagy annál gyengébben teljesített körülbelül 10%-kal, mint ahova vártuk ezt a januári időszakot. A februári időszak már egyébként forgalomban jó volt, de az árazás tekintetében továbbra is ezt a 2-8%-os csökkenést figyeljük meg. De ez már nem egy további csökkenés, hanem ez már egy árszínnek a körvonalazódása. És ha amennyiben ugye a következő hónapokban nagyon rossz események nem történnek, akkor úgy gondolom, hogy ez az árszint marad. Amennyiben viszont ugye a vevők elmaradoznak, például amiatt, mert nem mernek elmenni ingatlanokat nézni, akkor várható egy további kisebb mértékű csökkenés. Én viszont azért az ingatlanpiacon több mint 10-20%-os csökkenéssel nem riogatnék, vagy nem kecsegtetnék senkit a vevői oldalon. Ez azért nagyon ritka események következtében szokott csak bekövetkezni. Egy komoly gazdasági válság lehet az, ami esetleg hozhat ekkora csökkenést. Itt már viszont ugye van összefüggés a vírussal, hiszen a termeléssel nagyon erősen összefüggésben van azért ugye a vírusnak a hatása. Tehát amennyiben a termelés, a GDP, a kereskedelem jelentősen visszaesik, az viszont már bizony egy akár 10-20-30%-os csökkenést is eredményezhet. De ezek ugye nem az ingatlanpiac önálló hatásai, hanem ezek más piacok alulteljesítésének a következményei.
A távmunka lehetőségek gyors növekedését is kikényszeríti a koronavírus járvány. A Logmein kereskedelmi mérnökcsoport vezetője szerint a magyar cégvezetők kevésbé fogékonyak a távmunkára, mint nyugat-európai társaik. Járomi Csaba szerint ugyanakkor az elmúlt években némi változás indult el, és most reális esély van arra, hogy a távmunka alapvető normává váljon. Andor Attila interjúja következik.
Most azért sokan fordulnak az önök megoldásai felé. Mit lehet mondani azon túl, hogy tagadhatatlanul tettek egy gesztust, azon túl mire jó ez önöknek, mennyire alapoznak a mostani visszacsatolásokra, mostani tapasztalatokra, véleményekre, mennyire segítheti ez a fejlesztéseket?
De elsősorban rövid távon nem a profitabilitás veszélyre bennünket ebben a lépésben, már 15 éve sikeresen működünk a távoli megoldások piacon, főleg amerikai és nyugat-európai piacokon. A meglévő ügyfélbázisunk több millió felhasználóval rendelkezik, így ez a visszajelzés kérdése, erre már bejáratott csatornáink vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a mostani helyzet az fölgyorsítja a jelenlegi folyamatot, amit a főleg nyugat-európai piacokon már látunk. Ugye a távmunka egyre inkább a normává, mint inkább a kivételé válik. És erre nyilván természetesen szeretnénk fölkészülni.
Mekkora a szakadék a magyarországi távmunka lehetőségek és a Nyugat-Európában bevett gyakorlat között?
Úgy gondolom, hogy körülbelül egy fél generáció különbség van, tehát igazából nem maga a technológia és az elérhetőség, sokkal inkább a kultúra az, ami különbözik. Nyugat-Európában még a mostani vészhelyzet előtt távmunka már majdnem napi használatban volt, körülbelül 38-40% a munkavállalóknak nyilatkozta azt, hogy időnként dolgozik távolról. Ez a folyamat nyilván föl fog gyorsulni. Magyarországon statisztikai adatok jelenleg számunkra nincsenek, viszont úgy gondoljuk legalábbis így a helyi tapasztalatoknál, hogy ez azért még nem annyira kiforrott. Én úgy gondolom, hogy körülbelül egy olyan másfél-kettő év, amíg ez Magyarországra is igazán begyűrűzik.
Mit gondol, hogy mennyire van meg a vállalatvezetők fejében az, hogy na hát, ha nincs itt, akkor nem dolgozik?
Elő tud fordulni, bár azok az ügyfelek, akikkel általában mi fölveszük a kapcsolatot, ők már készek ezeknek a technológiáknak a felhasználására. Én magam is.
Hát nyilván ezért is kerülnek kapcsolatba.
Így van, így van. Tehát gyakorlatilag azok a vezetők, akik elutasítják ezt a típusú munkavégzést, általában nem keresnek meg bennünket. Ugyanakkor viszont főleg abban a szektorban, amelyik most leginkább érintett ebben a vészhelyzetben, teszem azt oktatás például, vagy helyi önkormányzatok, illetve kormányzati szervezetek, itt azért a távmunka még nem egy elterjedt dolog. Most valamilyen szinten muszáj lesz erre is gondolni ezeknek a vezetőknek, mert nincs más választásuk.
Mi a véleménye arról a gondolatról, hogy most mondjuk a kényszer szüli meg ezeket a megoldásokat bizonyos cégeknél, de aztán viszont örömterien fogják továbbra is használni, amikor már mondjuk vírusfenyegetettség nem fogja indokolni?
Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok minden fog múlni azon, hogy a jelenlegi krízis helyzetben mennyire fog hatékonyan működni ez a megoldás. Tehát, hogyha a távoli munkavállalók ténylegesen többet dolgoznak, egyébként a tapasztalataink, nyugat-európai felméréseink azt mutatják, hogy a produktivitása az ilyen munkavállalóknak nemhogy csökkenne, hanem növekszik. Tehát amikor valaki otthonról dolgozik, akkor többet és hatékonyabban dolgozik. Hogyha ezeket a trendeket ez alatt az időszak alatt ezek a vezetők látni fogják, akkor úgy gondolom, hogy ez hosszú távon is használható és működőképes marad. Amennyiben ellenkező tapasztalatokat szereznek, akkor valószínűleg vissza fognak állni az eredeti hozzáálláshoz.
A környező országoktól eltérően egyenlőre Magyarországon nem jelentették be a gimnáziumok, általános iskolák bezárását, pontosabban távoktatásra való áttérésüket. Ugye jelen helyzetben ez az egyetemekre vonatkozik, ez a szabályozás. Mit lát, mit gondol, egyáltalán át tudnak állni távoktatásra? Tehát nagyon sok olyan vélemény jelent meg közösségi médiában, interneten, hogy ez kivitelezhetetlen, mások azt mondják, hogy ez abszolút kivitelezhető, járható út, meg kell lépni, és most anélkül, hogy minősítenénk, hogy ez jó vagy nem jó, egyáltalán szóba jöhet?
Én úgy gondolom, hogy egy 5-10 évvel ezelőtt a válasz egyértelműleg nem lett volna. Viszont az elmúlt 5-10 év alatt olyan technológiákat használnak már az alapszintű oktatásban is, legyen ez akár általános iskola, de főleg középiskola szinten, ahol már Facebookon vagy egyéb közösségi média felületeken, akár felhőszolgáltatásokban adnak ki házi feladatot. Én úgy gondolom, hogy ez ma már nem teljesen lehetetlen. Felsőoktatásban pedig gyakorlatilag ők azok, akik talán erre a leginkább készen állnak, hiszen ott előadásoknak a virtualizálása az, ami a számukra legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy középiskolában és felsőoktatásban ez már kivitelezhető, és az adott szervezet az adott oktatási intézmény infrastruktúrájától, illetve az ő oktatóik és tanulóiknak az átlagos internetes tapasztalatától függ, hogy ez mennyire tud hatékony lenni.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogyan reagál a turisztikai szektor a koronavírus okozta sokra, illetve miként lehet védekezni az adathalász kísérletek ellen, amelyek szintén a vírus miatt kerültek előtérbe, de arról is szót ejtünk a mai műsorban, hogy egy sportközgazdás szerint mekkora az esély a két nagy nyári sportesemény, a foci EB és a tokiói olimpia elhalasztására. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.